gyerekeknek az volt a kérés, hogy bírják ki a prédikációt. Bátorító az ilyet hallani mindig, hogy ki kell bírni az ember. Szóval gyerekek, könyörgöm, ne aludjatok el, ne zajongjatok. Csináljátok úgy, mint érdekelne egy picit, amit a bácsi mondani akar. Ez most nagyon fontos. Kicsit kimba voltam, megmondom őszintén, mert egy profécia magyarázattal szerettem volna most így jönni. Európai Unió a Bibliában, de mondták, hogy úrvacsora lesz jövő héten, és akkor ezért témát kellett váltani egy picit, és van még egy nagyobb kínennél is, hogy itt egy páran hallgatjátok a Facebook lelki közösség csoportban a minden heti reggel állítataimat, és ugye olyat tartani, hogy jó legyen, gyerekek is kibírják, ne hallottátok volna már az interneten, borzasztóan nehéz. Szóval ugye ez így meghatta a képességémet, ezért lehet ismerős lesz egy pár gondolat. Bocsánat, egy énekes könyvet keresek. Tessék?
A YouTube nem a gyerekeket barátja.
Nem, ugye? Igen, szóval a lényeg az, hogy ezért most egy olyan témát hoztam ide, ami az úrvacsorával egy picit összefüggésben van. Egy olyan kijelentést szeretnék egy picit körüljárni veletek, ami az úrvacsorán hangzott el, és kizárólag Lukács evangéliumában található. Lukács úgy orvos volt, akit Pál apostol talált meg, Pál apostol fedezte fel Lukácsot, hallott róla, hogy jó orvos, korabeli időben nagyon népszerű orvos volt Lukács, és elment hozzá, és megkereste Lukácsot, és megnyerte őt az evangéliumnak. Lukács megtért, és Pál apostol munkatársa lett, és elkísérte Pált mindenhova. Rómába is ő ment vele egyébként, és Lukács volt az egyedüli ember, aki a külvilág és Pál között a kapcsolatot tartotta, és amikor Pál meghal, akkor is Lukács volt vele az orvos. Szóval Lukács evangéliumában található ez a kijelentés, és amikor az apostolokat fölkereste Lukács, ugye, hogy megírja, akkor felfigyelt egy mondatra, amit fontosnak tartott leírni. És ez a mondat így hangzott, amit a tanítványok mondtak neki, és az úrvacsorán hangzott el, hogy Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted. És ez a kijelentése Jézusnak, ugye csak Lukácsnál olvasható, mielőtt kimentek volna az olajfák hegyére, Sátán kikért titeket. Azt mondja, kikér. Mire kér ki titeket? Mit tett az, hogy kikérni valakit? Kitől kell kikérni valakit? Kikér titeket? Emlékszünk még Jobb könyvére? Felolvastak Jobb könyvéből egy rövid szakaszt. Volt Úz földjén egy ember, akinek Jobb volt a neve. Ez az ember fethetetlen, igaz istenfélő és bűngyűlölő volt. Lőn pedig egy napon, hogy eljöttek az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt, és eljött Sátán is közöttük. És mondta az Úr Sátánnak, honnét jössz? És felelte a Sátán az Úrnak, és mondta, körülkerültem, és átjártam a földet. És mondta az Úr Sátánnak, észrevetted-e az én szolgámat Jobbot? Bizony, nincs hozzá hasonló a földön. Fethetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. És ez a Jobbi tulajdonság, Jobbi karakter pont elég volt ahhoz, és pont elég volt arra, hogy Jobb felkerüljön Sátán céltáblájára. Célkeresztjébe került ezáltal. És amúgy ez nem egy kérdés volt Isten részéről, mint egy ráirányítva Sátán figyelmét Jobbra, felkínálva, ugye kiszolgáltatva őt, hogy ott van egy ember, mit szólsz hozzá, hanem ez egy kijelentés volt. Tehát valószínűleg pont Jobb miatt ment el Sátán Istenhez, hogy kikérje őt. Megjelenik Sátán, ugye eleve Jobb miatt jön, Jobb miatt érkezik, és mondja neki az Úr, hogy tudom, hogy észrevetted Jobbot, a barátomat, a szolgámat, és tudom, hogy miatt jöttél, hogy elpusztítsad. Azért jöttél, hogy kikérd őt, hogy megrostad, mint a búzát. És ezután mondta Sátán, hogy igen, ez valóban így van, majd azt mondta, hogy de bocsássad csak rá a kezedet. Verd meg mindazt, ami az övé, ahogy nem fog-e megátkozni téged szemtől szembe. És az Úr mondta erre, hogy íme mindazt, ami van, kezedbe adom. Csak őt magát kiméld, az életét ne vedd el. Tehát Sátán igazából Jobb miatt kereste meg az Urat, mert látta azt, hogy van a Földön egy olyan ember, aki olyan, mint Isten. Csak nem a mennyben él, hanem a Földön. A mennyei isteni kép más kialakult egy földi emberben. földi körülmények között. És milyen érdekes, hogy Sátán annyira hazug, hogy egy ilyen helyzetből szemtől szembe Isten azt mondja, hogy verd meg őt és vedd el mindenét, nem? Tehát hazugságatja, amit kérdez, az sem igaz, ugye erre mondják. Azt mondja Istennek, hogy verd meg őt. Pontosan tudta azt, hogy Isten nem ver senkit, meg Isten nem kísért meg senkit. És kimegy, és ő maga megteszi. És úgy állítja be a dolgokat, mint a Isten tenné meg. Mennyire álságos, mennyire hazug ez a jellem, ez a karakter. De menjünk vissza Jézus kijelentéséhez. Sátán kikért titeket, hogy megrostaljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, azt mondta Jézus. És látta Sátán, hogy van 12 ember. Ugye Jézus miért mondta ezt, hogy kikért titeket Sátán? Miért pont azt a 12 embert kérte ki? Miért voltak ezek az emberek kitéve annak a veszélynek, hogy el fog jönni Sátán megint, és megint el fog titeket kérni? Mert látta Sátán, hogy van 12 ember, akik ráléptek a megszentelődés útjára, és próbálnak önzetlen igaz életet élni, és ez nem tetszett neki, mert Sátán még az önzetlenség létezését is tagadja. Ez nagyon fontos mondat. Sátán tagadja azt, hogy létezik bármilyen fajta önzetlenség, hiszen azzal vádolta Istent, hogy Isten önző indítékból teremtett, és önző indítékból kér engedelmességet. És azt mondta, hogy a világegyetem és a mennyet is beleértve érdekalapon működik. Nincs olyan, hogy önzetlenség. Isten érdekből teremtett, hogy neki szolgáljon mindenki. Az angyalok érdekből szolgálnak Istennek, és a földi keresztények, az úgynevezett követők is érdek miatt imádják Istent, az áldások és az örök élet miatt. Tehát nincs olyan önzetlenség, nem? Mindent valamilyen önös érdek mozgat. Nem te vetted-e körülött magát, házát, mindenit, amilyen csak van, keze munkáját megáldottad, millió marhája van, pénze? Persze, hogy jobb imád téged. De lássuk csak meg, mi van akkor, hogy esetleg a csapokat elzárod egy picit. Mi van, hogyha jobb imádkozik, és nem történik semmi? Hogy kikéretésről beszélünk. Emlékszünk még Sidrák, Misák és Abednego 3 héber ifjú a tüzes kemencébe, ott is volt elég nagy forróság. És azt mondták, hogy Isten meg tud bennünket szabadítani, de ha nem tenni is, tudnak, hogy mi neked nem szolgálunk, és az álló képet nem fogjuk imádni. És azt gondolom, hogy ez a kikéretés, ez az igazi ember ismertető jegye, hogy ha nem történik semmi enyhülés az imádságra, akkor is tovább bízik Istenben. Ez a lényeg, hogy a kikéretésnek mi lesz a következménye? Az, hogy megtalálod a hitedet, elfordulsz Istentől, kijössz a kemencéből, vagy azt mondta, nem érdekel, semmi nem érdekel. Szóval látta Sátán, hogy van 12 ember a Földön, aki követik a Teremtőt, és nagyon úgy néz ki, hogy olyannal fognak válni, mint ő. Nagyon úgy néz ki, hogy lesz megint 12 tanítványa Istennek, akik földi körülmények között el tudnak jutni a mennyei tisztaságra. És az persze szúrta a szemét, és elmegy, hogy kikéri őket is, mint Jóbot, és megpróbálja. Kérdés. Kikérte volna Sátán Pétert, hogyha Péter továbbra is hőzöngve halászott volna a Genezáreti tavon? Kikérte volna a Sátán Mátét, hogyha még mindig szedi a vámot és üzete a rómaiakkal? Nem követeti Jézus munka után, hétvégén, szabadnapján? De azért megmarad a rómaiakkal való üzetelés, nem hagyott a vámszedő asztalt. Kikérte volna Sátán Jánost és a testvéret, hogyha még mindig Boanergész erőszakos gyermekeként élik az életüket, ugye tüzet kérnek a falura, hogyha nem fogadja be őket? Kikérte volna Sátán ezeket az embereket, hogyha így maradnak, ahogy vannak? Nem kérte volna ki őket, békén hagyta volna őket. De látta, hogy János meg fogja írni az evangéliumát, és nem akarta, hogy ez benne legyen Jézusról. Kezdetben volt az ige, és az ige volt Istennél, és Isten volt az ige. Minden ő által lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És látta, hogy ez a János ezt meg fogja írni. És le fogja írni Jézusról legnagyobb vetétársáról, és nem akart, hogy leírja. És látta, hogy Péter lesz a gyülekezet oszlopa, a vigasztalója, és látta, hogy Máté is fog írni egy evangéliumot. Nem az üzleti enciklopédiát fogja megírni, hanem evangéliumot fog írni, amit látott, amit hallott. És látta, hogy ez a 12 ember fogja elterjeszteni az akkori lakott világban, hogy Isten a szeretet. És azt nem akarta. Kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Megrostálni. Mire rostál meg? Arra, hogy az ember bűnt kövessen el. Olyan helyzetet teremt, hogy bűnt kövessen el. És ne imádkozz többet. Ne imádkozz. Mert Isten nem figyel rád. Ha figyelne, akkor nyilván nem alakult volna ki ez a helyzet, nem? Egyértelmű. Ha Isten figyelne, akkor nem menné benne ebbe a helyzetbe. Ha Isten figyelne, ahogy ígérte, akkor a szolgáló lány nem ismert volna fel téged a tűznél. Ott sem lett volna. Isten gondot visel. Mit keresett ott egy szolgáló lány, aki este hajnal 2-kor fél homályba, fél komába azzal fog foglalkozni, hogy most te vagy-e, vagy nem te vagy-e. És elkezdi terjeszteni. Sátán olyan körülményeket teremt az életünkben, hogy úgy érez, hogy elhagyott. Ezért te is hagyd el őt nyugodtan. Egy kicsit legalább. Olyan körülményeket teremt, hogy ez út járhatatlan, nem menj rajta, nem éri meg Istent követni, ha ez a következménye. Nyomor, nehézség. És Isten még nem is válaszol ráadásul, nem? A nyomor közepén imádkozol hozzá, és nincs válasz. Kikért titeket, ez jelent a kikéretés. Meghalnak a gyerekeid, pedig minden a áldozol és imádkozol értük, nem? Fizeted a tizedet, adakozol, mégis elszegényedsz. Kicsit legalábbis. Segítesz mindenkinek, de amikor neked kell segítség, senki nem segít. Ismerős helyzet, nem? Egészségesen élsz, mégis megbetegszel, betartod a közlekedési szabályokat, és egy kamion frontálisan neked megy. Van ilyen, nem? Hajd, felejtsd el, nem működik. Nem működik. És azt gondolom, hogy mindenkinek át kell menni ezeken a tapasztalatokon, aki komolyan akarja követni Jézust. Mindenki sátán céltáblájává válik, aki kezd úgy kinézni, mint Jézus. Aki kezd hozzá hasonlítani lelkületben, célokban, életstílusban, bűntelenségben. És ez a hasonlóság nem azt jelenti, hogy az ember formailag úgy nagyjából úgy néz ki. Hanem amikor inzultus éri az embert, amikor igazságtanul és erőszakosan lépnek fel ellene, nyugodt tud maradni, kiegyensúlyozott és békés, és Krisztus látják benne az emberek ilyen körülmények között. Krisztus látják benne az emberek ilyen körülmények között. Ott van egy ilyen házfelújítási projektem, és nagyon meg vagyok próbálva. Megmondom őszintén, nagyon ki vagyok. Nagyon ki vagyok. Tetőfelújítással kezdődött, egy évet vártam a testvéreimre, és a tetőt végül úgy csinálták meg, hogy meg kell köszönjem a részvételt, mert ami karcos az, ami karcos lehet, az karcos, ami be lehet horpadva, az be van horpadva. És mondtam, hogy hagyjuk, most megy a vita, fizessek, mennyit fizessek, megcsináltuk, jó, az nem ázik be, fentől csak az angyalok látják, lentről nem látszik. 5 millió forintot rákölt az ember egy életnek a művét, és hát azt mondják, hogy figyelj, olyan emberek között járok, ahol tető sincsen. Mi a gond ezzel? Jöttek a kőművesek, hárman, napi díjon fizettem őket, reggel megjöttek, 7:30-8-kor kiszálltak az autóból, 8:30-kor megkávéztak, 9-kor leültek reggelizni, délben leálltak ebédelni, 1 órakor csomagoltak, 2-kor hazamentek. 3 héten keresztül be kellett álljuk dolgozni, hogy haladjunk. És 2 hetet véglapátoltam, végig betonoztam, végig csákányoztam mindent, hogy az legyen. És minden egyes ilyen munkafázisnál ezek történnek. Pénteken az állványozó, mert szigetelés lesz körbe. Nem tudom, aki már csinált ilyet. Tehát egy szigetelő csapatot összehozni, az nem egyszerű. Fél évet várjuk az ember, napra pontosan jönnek. Állványozás, megbeszéltem az emberre, hogy ki jön, állványozza. Írt egy SMS-t péntekre, kértem az állványt. Kedden jönnek az emberek, hétvégén dolgoztunk volna, hogy nem jön. Mondom, oké, fölhívom, nem veszi föl. Mikor jössz? Ünnepek után kedden. Írtam meg, lehet rá számítani, mert egy 10 ember fog itt kedden reggel. Leválják a fejem, hogyha nem lesztek itt, nem is válaszol, eltűnt az ember, kész. Akárhova nyúlok, mindenhol ilyen tapasztalatai vannak. És csak azért mondom, mert szóval aki mondjuk fizikai munkával vagy munkával keresi a pénzt, és spórolgat, és igényes egy icipicit legalábbis, az nagyon megviselik ezek a dolgok. Hogy nem történik semmi. És egyébként a Jóisten kegyelmes, és szeret. Mert megjelent a színen egy ember múlt héten. Volt egy motorkerékpár, most eladtam tavaly áprilisban. és egy furcsa ember vette meg, nagyon furcsa volt az ember. Mondta a telefonon, hogy nem akar alkudni, ha olyan, amiatt mondok. Hát mondom, olyan közel 19 éves motorkerékpár, de 14 ezer kilométer van benne. Mindenemre vigyázok. Mondja, nem akar alkudni. Kijött az ügyvéd lányával, nevelt lánya. A lánya ott elkezdett okoskodni, alkudott 50 ezer forintot. Mondom, nem érdekel, persze. És akkor az ember így elment, és akkor néha így fölhívott, hogy vannak a szüleim, anyukámat megismerte, hogy vagyok, minden oké, nagyon hálás, hogy ő neki adtam ezt a gépjárművet el. Furcsa, furcsa ember. És héten megint hív, mondom, Tibornak, Pelikán Tibor. Hogy vagy Zsolt, mi újság? Hát mondom, elmondtam a kávárémat, és egyébként építőipari vállalkozó. Emberé vannak, ezzel foglalkozik. Mondtam, mi a helyzet, azt mondja, figyelj, ha elfogadsz egy kis segítséget, hagyj segítsek neked. És akkor mondtam, hogy Tibor, ne haragudj, de hát figyelj, ez az én ügyem. És nem, és kijött, megnézte, miről van szó, és mondta, hogy válaszfalat kell bent húzni, meg ilyenek, mondta, hogy kijönni, megcsinálja a válaszfalat, és nem kérte pénzt, mert ő nem akarta a motorból alkudni, de a lánya akart, és ő ezt nem tartja korrektnek. A telefonban azt mondta, hogy nem alkud, 50 ezer forint, ingyen megcsinálja a falat. Nem tudom elfogni, de jó. Kijött csörtökön, akkor vegyük meg a téglát hozzá, meg ezeket, itunk tégla. Hát ez nem így szokás lenni, hogy ő veszi meg, hát én oldjam meg, azt majd jön, és akkor ő majd rakja, aki jön. Elmentünk két körbe, elhoztunk a téglákat, mondta, hogy kell még valamit vásárolnod? Mondom, egy pár dolgot kéne, menjünk el, vegyük meg azt, hogy ezt a napot rászántam. Minden mozdulatában az volt, tehát olyan volt az egész érzületem, mintha adtam volna neki 200 ezer forintot arra a napra, úgy segített, kivette a kezemből, ő emeljen, ő legyen lent, amikor emelünk. Mindenbe. Hozott egy csomó szerszámot, ott hagyta, kell neked valami szerszám, mondd meg, és akkor hozom. És mondtam, hogy igen, ki kéne egy-két dolog, akkor holnap kijön, és akkor kihozza nekem. Nem láttam még ilyet. Mondom, Tibor, ne haragudj, de téged szokott veszteség érni ezzel a mentalitással? Azt mondja, igen. Nem fizetett kell, legjobb barátom 3 millió forinttal tartozik, másik kettővel tartozik. Igen, de nem haragszom rájuk ám, én nem haragszom rájuk. Mondom, hogy nem, meg tudnám ölni mindegyiket, mondom. És keresztény még 20 éve, mondom, adventista, várjál. Ő nem adventista. Ő nem haragszik, ő nem is tudna haragudni. De én segítőkész ember vagyok egyébként. Én segítőkész vagyok. De ez a Pelikán Tibor, tehát sehol nem vagyok. Sehol nem vagyok segítőkészségben. Tehát a Jóisten küld az ilyen embereket. Tolókapuja elromlott egyébként. Tehát csak így mondom, nem akarom így felsorolni, mert ez az én dolgom, de mosógép moskulukat ki, folyik a víz, nem tudok mosni otthon. Számolom, hogy van 3 nadrágom, meg 2 pólom, most mi lesz utána. Tolókapu beragad, elektromos nem áll meg, tönkre megy. Minden ilyenkor. Van egy ismerősöm, 20 éve nem láttam, kijön. Szakadó esőbe szerel vele másfél órát, és mondom, mivel tartozom, már malacperset már törtem föl, mondom, itt mi lesz ennek a vége. Mondta, 10.000 forint, jó lesz. Mondom, milyen 10.000 forint? Hát 10.000 forint, kiszállási díjra együtt. Mondom, nem áll, de tényleg, azt mondja, tényleg. Szóval csak azért mondom ezt, hogy Jóisten azért jelzi, hogy van, és segít. Nem azt mondom, hogy egy csőttő meg az egész. De ezekre fel kell készülni. Tehát azért van ilyen sajnos, megjelent Pelikán Tibor, nem haragszik senkire, és olyan szinten segít. Szóval azt mondja az ige, hogy Sátán kikért titeket. Kiket? Titeket. Nem azt mondta, hogy téged, Péter, meg János. Titeket kikért Sátán. És nem csak Péter, hanem mindenkit, aki az ő követője válik. És azt mondta Jézus, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. És ez nem azt jelenti, hogy kevesebb lesz. Megnéztem a görög szöveget, és itt nem azt mondja az ige, hogy kevesebb lesz a hited, hanem elfogy, megsemmisül, eltűnik, köddé válik. Ha Sátán kikért titeket, akkor ott a hited köddé fog válni, el fog tűnni, megemésztődik, és nem lesz többet, nem egy picit, de csökken. Hiszek, de már nem annyira, már nem vagyok naív, nem, megsemmisül, kész, ott a hitnek a vége. De én imádkoztam érted, hogy meg ne semmisüljön a te hited. És azt mondta Jézus, hogy később megtérvén erősíti a te atyád fiait. És nagyon fontos kijelentése volt ez az Úrnak, hogy imádkoztam érted, mert ez azt jelenti, hogy nem tőle van. Nem tőle van. Ez nagyon fontos. Bármi történik, nem az Úrtól van. Ez a rosta, ez a kikéretés. Nem én idéztem elő, én veled vagyok továbbra is, és én imádkozom érted továbbra is. Az angyalaimat elküldtem a te segítségedre, hogy segítsenek neked, és meg fogsz térni. És később ezzel a tapasztalattal fel leszel vértezve. És segíteni fogod a te atyád fiaid, mert ők is meg lesznek próbálva. Ők is meg lesznek próbálva. És azt gondolom, hogy fel kell, hogy legyünk készülve sajnos arra, hogyha az Istent komolyan akarjuk követni, és önfeldozó életet szeretnénk élni olyan lelkülettel, mint amilyen Krisztusban volt, akkor legyünk felkészülve arra, hogy Sátán ki fog kérni bennünket, és megpróbál megrostani, mint a búzát. És legyünk felkészülve arra, hogy a körülmények azok úgy fognak alakulni, és olyan események fognak bekövetkezni az életünkben, ami abszolút nem megszokott, teljesen kiszámíthatatlan, nem logikus, nem életszerű, a semmiből, hirtelen. Munkahelyemen dolgozok, mondták februárban, hogy most nem tudok munkát adni. Most nincs munka egy ideig. Mondom, meddig? Hát most nincs. Építkezés kellős közepén. Amikor számít az ember minden havonta bevételre, és akkor mondják, hogy nincs harag, de most nincs akkor egy ideig. Ez volt mondjuk két hónapja, több mint két hónapja. Azóta nincs bevétel. És ezek így jönnek, tudjátok, hogy a semmiből lepnek meg ilyen események. Emberek a környezetünkben, barátok, rokonok, még kikéretés azt jelenti, és egyébként elemált ír arról, hogy a harc fizikai, Sátán angyali, meg Isten angyali között. És én nem tudtam elképzelni, mi az, hogy fizikai harc, hát hogy lehet fizikailag harcolni. És úgy lehet fizikailag harcolni, hogy minden emberben Isten is küzd, és Sátán is küzd. És ha mondjuk én hívok egy ilyen kapujavító embert, a kapujavító embernek a lelkében Sátán angyalai küzdeni fognak Isten angyalai fizikailag. Hogy melyik tudjon uralkodni rajta, hogyha majd eljönnek hozzám, akkor most balzsamot adjon, vagy egy tört. És bennem is küzd Isten angyalai és Sátán angyalai. Hogyha ti megkértek engem valamire, vagy találkozunk, akkor balzsamként tudok funkcionálni, vagy tördeszek az oldaladban még egy. És ez a fizikai küzdelem. Istennek szolgál az ember, hűséges hozzá, és látom, hogy a szomszédaim, rokonaim azok élnek, mint Marci, hevesen, gond nélkül, gyarapszanak, egészségesek, szaporodnak, minden rendben van velük. Én meg ugye nem egészen úgy, és miért? Mit csináltam rosszul? Mit követtem el? Elhagytál engem, Uram? Miért hagytál el engem? Miért szolgáltad ki? És az igazság, hogy addig a pontig, ameddig az ember fél szívvel éli az életét és szolgál, gat Istennek követ, geti Jézust és hasonlít, gat hozzá. De nem engedi el a kötelet, ami a világhoz köti. Nem hagyja ott a pénzváltó asztal teljes mértékben. És az asztalra nem azt írja ki, hogy vége, elmentem, bezárt, ennyi volt, hanem hogy mindjárt jövök. És nem hagyja ott a halászhalat a genezáreti tó partján kiszáradni, hanem becsomagolja és beteszi a hátizsákjába, hogy ez majd még fog kelni valamire. Hát ha jó lesz ez. És ha valaki így él, akkor nem lesznek az életben nagy gondjai. Ki, hogyha ő idézi elő nyilván rossz döntéseivel, olyan is van, hogy az ember rosszul dönt, és egy cunamit indít el magára, van ilyen. Szóval, hogyha az ember elkezd Istent ilyen szinten követni, komolyan venni, elszakad a világtól, a fókuszát, amennyire helyezi, Jézus eljövetelére önvizsgálatot tart, minden önzés, minden világi dolgot, minden bűnt, minden világ szerelmét megpróbálja eltüntetni az életéből, akkor, hogy ezeken a tapasztalatokon kell, hogy átmenjen, ne csodálkozzon. Ne csodálkozzon sajnos. Dávid király, mikor megjelent a színen, Isten elhívta őt, Dávid teljes szívoda szánta magát. Vállalta azt, hogy az életét kockára teszi Góliát ellen. Nem érdekelte. Annyira oda szánta magát Istennek való szolgálatnak. Saul meghívja magához, ott hárfázik Dávid, és három szafarnak akar összegezni a dárdájával. Minden ok és előzmény nélkül. Lábán ugyanez. Jákobbal. Emlékszünk még rá?
Igen.
Mikor eldönti Jákob, hogy Istennek szolgál, mikor látja a létrát éjszaka, amin Isten angyalai fel és lejárnak, mikor Isten megerősíti a velvol szövetséget, amit adott Ábrahámnak és Izsáknak. Íme én veled vagyok, hogy megőrizzek téged, valahová mész, és visszahozzak-e földre, mert nem hagylak el téged, míg be nem teljesítem, amit ígértem neked. Ezt mondta az Úr Jákobnak. Mi következik ezután? Jákob megtér, szövetséget köt az Istennel újra. 7 évig dolgozik ingyen Ráhelért, aztán 7 évig dolgoztatja Lábán Leáért, átverve őt, aztán 10-szer megváltoztatja Lábán a bérét, nappal a hűsége mészti, éjszaka a fagy, aztán meg akar ölni Ézsau, nem? Sátán kikérte Jákobot is. És amikor látjuk ezeket a kikéretéseket az életünkben, látjuk Sátán pusztítását, hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy így kellett lennie. Isten ezt akarta. Ez Isten akarata, nem? Nem tudjuk az okát, de Isten így intézte a dolgokat. És az emberek által megnyugszanak ebben a gondolatban. És azért mondom, hogy az megnyugszanak ebben, mert a héten egyik barátom mondta, hogy a szomszédjukban van egy ikerpár, nehezült össze a lombi program 8-szorra, ikrek születtek, két kislány, 9 évesek, és egyik meghalt a héten, medencé belefulladt. Elmentek úszni, hát infarktus kapott, ezt megállt a szíve, és mondta, hogy tragédia. És azt mondta, így kellett lennie valószínűleg. Értitek? Így kellett lennie. És nagyon sok ilyen eset van, az emberek általában azt mondják, hogy ilyen eset történik, vagy valami nagyon komoly dolog, így kellett lennie. Jézus azt mondta Máté 10-ben, hogy nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és ez sem esik azok közül a földet, atyátok akarata nélkül. Mit jelent ez a kijelentése Jézusnak pontosan? Isten akarata nélkül nem esik le egy veréb se a fáról. És először a fordítás egy icipicit pontosítani, mert Károly úgy fordítja a görög szöveget, hogy venni, de igazából az ott eladni. Tehát, ha van két kis értéktelen verebed, akit felneveltél, etettél, itattál, derikácsol, és te úgy döntesz, hogy eladod a semmiért, eladod, nem eladod, megszabadulsz tőlük egy fillérre, megteheted. Megteheted, viszont a mondat második része egy picit izgalmasabb, mert nem a fillérek miatt nyilván, de itt nem azt mondja a szöveg, hogy egy sem esik azok közül a földre, hogy atyátok akarata nélkül. Mit jelent ez, hogy atyátok akarata nélkül? Ugye ezen folytás. Isten akarja, hogy leessenek azok a verebek a földre. A görög szövegben nincs benne, hogy atyátok akarata. Nincs benne. Úgy szól a szöveg pontosan, hogy nem, de két verebecskét el lehet adni egy kis fillérért, ha már nem kellenek, ugye? És ez sem esik azok közül a földre úgy, hogy a ti atyátok figyelmét elkerülte volna. Ez a pontos görög folytása. Szó sincs arról, hogy Isten akaratával történnek ezek a dolgok. És egyébként Károlyi az új szövetség fordításakor egy kicsit már sietett, meg akarta élni a kiadását, amit egyébként túl is élt Károlyi egy évvel. Egy évet élt még, miután kiadták. Az Ószövetséget hárman fordították, hát az Ószövetséget Károly egyedül fordította végig. És mint minden fordító, Károly is belevitte a személyes hitét és igéértelmezését a fordításba. Nincs ezzel baj, ugye mindenki hitesz, aki szöveget fordít, és pont úgy egyébként, hogy a többiek is ugye ezt teszik, és pont úgy, ahogy Sátán terjesztette, hogy Isten ilyen, ő teszi rá a kezét az emberre. Ugye Jobbnál láttuk, hogy tedd csak rá a kezed, és megtagad téged. És Jobb is magáévá tette ezt az értelmezést, hiszen később azt mondja, hogy ha Isten megöl engem, akkor is benne bízom én. Ugye ha megöl is benne bízom én, ugye ezt így idézzük, de ez mit jelent? Az, hogy Jobbnak nem volt tiszta az Isten képe, mert Sátán ezt akart elhitetni vele, és sikerült, és Károlyban is sikerült. Ha megöl is benne bízom én, Isten nem öl meg. Mi az, hogy megöl? Megöl is benne bízom én. És Károly is magáévá tette egy picit, mert Isten akaratával hullanak a verebek a fáról, illetve fordítva. És Károly egyébként a Biblia latin fordítását, a Vulgatát is használta a fordításához, amit Jeromos fordított az 5. században, görögöt, hébert is használt, viszont megnéztem a Vulgatát, és a Vulgatában sincs benne, hogy Isten akarata miatt hullanak a verebek a fáról. Se a Vulgatában nincs benne, se a görögben nincs benne. Károly belefordította. Tudjuk egyébként, hogy Károlynak sajnos Pestisben meghalt a felesége, két lány és 10 éves fia 1586-ban, pont abban az évben, amikor elkezdte a Bibliát folytani. Meghalt családja. Érdekes, nem? Az van némi egybeesés szerintem. És azt mondja, a világot járt, több nyelven beszélő, tanult Károlyi Radics és Gáspár, hogy le kellene folytani ezt a Bibliát, hiszen nincs még meg a magyar folytása, ami elérhető lenne az átlagember számára. Nincs a magyar ember kezé a Biblia. Fordítsuk le. És Luther Márton még él, amikor Károly 15 éves. Tehát ő a reformációt abszolút így aktívan élte meg. És a német folytás már megvan. És Luther azt mondja, hogy csináljuk meg a magyart. És amikor elkezdi, meghal a családja Pestisben. Hogyan lehet ezt feldolgozni épésszel? Épésszel sehogy. Csak hittel. Isten így akarta. De Isten nem így akarta. Isten nem így akarta. Isten nem akarta, hogy Károly elveszítse a családját 56 évesen. Isten nem akarta, hogy Jobb elveszítse a 10 gyermekét, akiket egyesével nevelt fel. Isten nem akarta, hogy Ellen White-ot 9 évesen egy féltéglával fejbe dobják úgy, hogy a apja nem ismert rá. hazajön az apja két hónap múlva, és nem ismeri meg a lányát. Ellen hol van? Ott a sarokban ott ül. Mi? Az nem az én lányom, de az a tiéd. Isten nem akarta, hogy a veréb leessen a fáról. Isten zsenialitása az, hogyha meg is történnek ezek a dolgok, Isten hozzátesz valamit, amitől sok esetben értelmet nyer a veszteség. Isten hozzátesz valamit a zsenialitásából, minden hatóságából. De nem minden esetben tudja hozzátenni, hogy a földi keretek között értelmet nyer a veszteség. Mert nem minden könnyet tud most letörölni. Az örökkévalóságban azt mondja az Úr, hogy letörlök minden könnyet az ő szemükről. De ez nem tud megvalósulni minden esetben a Földön. Igaz az, hogy Isten totálisan tud mindenről, nem kérdés. Hány darab haj van egy ember fején, hány darab sejt van az emberben, hány darab homokszem van a tengerparton, a hegyen, a világon, a holdon, a kozmoszban, a Marson. Isten mindent tud, minden molekulát darabra tud, és számon van nála tartva. De ez nem azt jelenti, hogy befolyásol mindent. Nem kontrollál engem, hogy annyi verebet üljek meg, amelyet csak akarok, csúszdél a puskával bárhogy. Úgy tetszik, kimegyek egy ilyen veréb farm, és elkezdem őket lövöldözni. Ne, Isten nem fogja kezem megállítani, hogy ne tedd. És ez a szabad akarat. Szabad akaratunk van a jó és a rossz dolgokra egyaránt. Ez a szabad akarat. Mi akkor az, amit Isten felügyel pontosan? Ugye sok esetben az emberi gonoszság és a rossz döntések következményét. Ti gonosz gondoltatok ellenem. Isten azt nem kontrollálta, hogy bedobják Józsefet a kútba. Bedobták. Nem fogtam a kezüket, hogy ne dobják be. Isten azt jóra gondolta fordítani. Jót csinált egy rossz emberi döntésből. Mi a konklúzió? Azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik velünk, mert próba alatt van az egész világ. Az egész világ egy próba. Próba világa. És a próba arról szól, hogy az ember hogyan viselkedik, hogyha nyomás alatt van. Képes-e bízni Istenben, ha látszólag Isten kiszolgáltatta őt? Képesek vagyunk-e bízni Istenben, aki az örök életet adta értünk? Aki lecserélte a mennyet, a mennyei örök életét egy halandó beteg kinézetű, beteg testű ember életére. Jezet az emberből. Magára vette. És sok olyan helyzet van az életben, amit nem tudunk megmagyarázni, sok dráma, amit az ember ugye nem ért, nem értjük az értelmét, de ez nem azt jelenti, hogy Isten elfedkezett már rólunk. Ez egyáltalán nem azt jelenti. És a nagy kérdés ilyenkor az, hogy tudnak-e bennem Istent látni ezekben a helyzetekben. Mert ha igen, akkor Isten elérte a célját a megváltással. Akkor az ember meg van váltva. Ha egy ilyen próbában, amikor a munkások ugye ezt csinálják az emberrel, meg minden, Krisztust látják benne, miközben ugye ezt csinálják. De hogyha az ember ilyenkor agresszív, és nem Pelikán Tibor, földi példa, akkor azt mondja, hogy jól van, megmondtam. Semmi gond. Nagyon fontos szerintem, hogy ha valaki eldönti, hogy Krisztus követő akar lenni, eldönti, hogy szakít a világgal, szakít az önzéssel, szakít az egoizmussal, és esetleg Sátán kikéri őt, hogy jó, hát akkor lássuk meg, ezt mennyire gondolt komolyan. És önnek az életében a próbák, akkor nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ezt felismerje. Tudjátok, hogy miért mondom ezt? Mert nekem vannak személyes barátaim, akik nagyon jó képességűek. Prédikátor, igehirdető, evangelizátor. És Sátán tudta és látta ezt, és kikérte őket. És megrostálta, és kiestek a rostán. Az egyik az most majdnem hajléktalan, épp hogy nem az. A másik az egyik gyülekezetből a leghátsó sorba egy szót nem szól. Olyan képességű, amelyet nincs ismerte őket, csak nem akarom neveket mondani. Kikérte őket Sátán, megrostálni, mint a búzát, de nem ismerték fel, hogy vigyázz ez rosta. Vigyázz ez rosta, ne foglalkozz semmivel, a fókuszt hagyd Isten, hagyd a menjen. Mert a kísértés ugye arra vitte őket, hogy hagyják el az Urat. Megfáradtak, megterheltettek. Az élet gondjai, a csalódás, a kilátástalanság elvitte őket a szolgálatból. Sikerre. És nagyon fontos, hogyha bármi történik velünk, Ne engedjük Sátánnak, hogy diadalmaskodjon, hanem vessük a tekintetünket arra, aki szeretett bennünket, és az életét adta értünk. Amen.